95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 73 milliárd forintot adott eddig a Magyar Falu program, hangzott el Nagybarcán. 100 évvel ezelőtt tárták fel a gyógyvizet Hajdúszoboszlón. Jótékonysági fánksütés lesz holnap Miskolcon, Ábelért. Ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kistelepüléseken, összesen több mint 73 milliárd forintból, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Borsodabói Zemplén vármegyei Nagybarcán egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyapáros Alpár hangsúlyozta, a Magyar Falu program egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezés, ezért abban nagyon fontos a polgármesterek és munkatársaik segítsége, részvétele. Kifejtette, a községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány e javaslatok alapján rakja össze a programot. Úgy fogalmazott, a program végrehajtásában mindig érezte azon képviselők segítségét, akik úgynevezett apró falvas választókerületet képviselnek. Hozzátette, Borsodabói Zemplén vármegyében található a legtöbb kistelepülés az országban, így a program legnagyobb kedvezményezettjének tekinthető. Gyopáros Alpár arra bíztatta a magyar falvak polgármestereit, hogy éljenek a program adta lehetőségekkel. Közölte, a kormány tavasszal újra kiírja a falusi utcák és járdák felújítását célzó projektet. Száz évvel ezelőtt tárták fel a gyógyvizet Hajdúszoboszlón. A centenárium alkalmából egész éves programsorozattal tisztelegnek a felfedezés, és annak kiemelkedő alakja Pávai Vajna Ferenc geológus emléke előtt, jelentette be a város polgármestere a helyi művelődési központban. Ceglédi Gyula elmondta, 1924. december 16-án kezdődtek meg a fúrások azon a területen, amit Pávai Vajna Ferenc geológus kijelölt. Ennek eredményeként 1925. október 26-án tört felszínre a 73 Celsius fokos termálvíz percenként 1600 liter mennyiségben. Miután az önkormányzat az idejévet centenáriumi évvé nyilvánította, gazdag kulturális, turisztikai, gasztronómiai programokkal tisztelegnek a gyógyvíz feltárásának évfordulója előtt, jelezte Majoros Petronella alpolgármester. Márciusban a vízvilágnapjához kapcsolódóan diákvetélkedőket, ismeretterjesztő előadásokat rendeznek, a centenáriumi emlékévhez a helyi iskolák és civil közösségek is csatlakoznak, erősítve a helyi identitást és a hajdúszoboszlói gyógyvízhez való kötődést. Idén mintegy 200 ezer otthonban, családban jelent segítséget a szociális tűzifa program, melyhez több mint 2300 önkormányzat csatlakozott és igényelt támogatást, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Ózdon, ahol rászorulóknak osztottak tűzifát. Fülöp Attila hangsúlyozta, az elmúlt 14 évben a kormány összesen csak nem 52 milliárd forintot fordított a tüzelőanyag programban arra, hogy télen a rászorulók számára biztosítsák a lakás melegét. Hozzátette, ebben az időszakban mintegy 2 millió 400 ezer köbméternyi fát tudnak biztosítani a segítségre szorulóknak azok az önkormányzatok, amelyek részt vesznek a programban. Az államtitkár kiemelte, a kormány továbbra is fenntartja az egész országra kiterjedő programot, amelynek célközönsége a kis településen élő rászorulók. A Dédike Angyal csapat nevű vállalkozás jótékonysági fánk sütés szervez holnap Miskolc szirmai város részében. Az összegyűlt adományokat a genetikai betegségben szenvedő 5 éves Ábel gyógykezelésére fordítják. A Duchenne-szindrómával küzdő kisfiú amerikai gyógykezelése több mint 1 milliárd forintba kerül, amelyet a családnak kell összegyűjtenie. A jótékonysági sütésről most Sinka Szilárd, a Dédike Angyal csapat vezetője adott tájékoztatást.
Ez a vállalkozás 6 évvel ezelőtt indult, és amikor elindítottuk a vállalkozást, megfogadtuk, hogy ha ez jól fog működni, akkor szeretnénk azoknak az embereknek valamit visszaadni, akiknek a segítségével ez a vállalkozás jól működik, tehát a vásárlóink részére. És kitaláltuk azt, hogy a fő célpontunk az mindig a gyerekekre fog összpontosulni, és őket szeretnénk támogatni. Sajnos ugye itt a beteg gyerekekről beszélünk, akikkel még nagyobb az a dolog, ami megterheli az ember lelkét, de ők szorulnak talán a legnagyobb segítségre. És ezért mondtuk, hogy nekünk a fő célunk az, hogy ők legyenek a középpontba, meg talán amikor az ember kicsit a lelkébe visszanéz, akkor ő is azt gondolja, hogy lehet, hogy ha egy gyerek, akkor ő tisztább lelkűek, mint a felnőttek. Mindig el szoktuk ezt mondani, hogy sokan azt hiszik, hogy ez maga a cég, az a cég dolgozói, akik ezt a jótékonyságot megcsinálják. Hát nem. Itt egy olyan csapat gyűlik mindig össze, aki egy baráti társaság, és ők hozzák magát az ötletet is, hogy ki legyen a támogatott. És itt összegyűlünk ezen az egy napon, mindenki teljes erejét beleteszi ebbe, a vállalkozásunk biztosítja az alapanyagot ahhoz, hogy itt egész nap a fánksütés menjen, és ezt korlátlan mennyiségben tudjuk biztosítani, idézőjeles korlátlan mennyiségben, ameddig szükség van rá, és látjuk, hogy jönnek az emberek, addig tudjuk biztosítani az alapanyagot, a barátok pedig elkészítik ezeket a termékeket, amit utána értékesíteni fogunk, idézőjelben értékesíteni, mert ugye egy adomány az, amit fognak kapni, egy gyűjtődobozba lehet beledobni ezt az adományt, amit a végén fogunk, együtt megállunk, vége a rendezvénynek, fölbontjuk a dobozt, megszámoljuk, és úgy adjuk át a támogatottnak. Ebben az évben szeretnénk elérni a 2 millió forintot, amit össze tudunk gyűjteni, ezzel ugye emelkedik a fánk darab száma, és szeretnénk a 8000 darab fánkot elérni, és akkor már talán több is lesz ez az összeg, mint a 2 millió forint, de a 2 millió forint lenne most a cél, hogy össze tudjuk gyűjteni. És idén egy hangulag az egész csapat Áberre szavazott, és neki próbálunk most így segíteni. És sajnos ő Duchenne-szindrómában szenved, ez a Duchenne-szindróma, ez egy ilyen lerövidített név, ugye ez egy genetikai betegség, és azt jelenti, hogy a gyermek fejlődése folyamatosan csökken, illetve romlik az állapota, és sajnos ugye, hogyha nem megfelelő kezelést kap, akkor a végkimenetel az maga a halál lesz. Úgyhogy ebben próbálunk segíteni, hogy azt a kezelést megkaphassam egy amerikai gyógyszer, ami sajnos 1,5 milliárd forintba kerül. Van ettől egy picit olcsóbb gyógyszer, az 200-300 millió forintba kerül, de nem akkora az a sikere, mint ennek a 1,5 milliárdos gyógyszernek. Tudom, hogy hatalmas nagy az összeg, és mindenki megijed, hogy úristen, mit fogunk tudni ezzel kezdeni. Én azt gondolom, ha piciket hozzáteszünk, és mindenki hozzátesz ehhez, megvalósítható. Mint ahogy már láttuk az SMS gyerekeknél, ott is Noelnek is, és nagyon sok gyereknek is segítettünk már, és hozzá tudtunk tenni ehhez, hogy sikeres legyen az ügygyűjtésük. Minden egyes alkalommal, minden egyes gyűjtésnél ugye van egy találkozásunk, és mindig az határozza meg a gyűjtésnek a folyamatát. Amikor látjuk bennük az erőt, az élni akarást, akkor nekünk is sokkal nagyobb erőnk van ahhoz, hogy ezt a gyűjtést, ezt végig tudjuk vinni. És mindig ezt kell mondanom, hogy ezek a gyerekek most jelenleg nem mindig látszik a betegség, mint hogy tavaly Mátén se látszott, azelőtt Zsófikán sem annyira látszott, és így kell nekünk ezt végigvinni, hogy az első találkozás adjon mindig erőt ahhoz, hogy mindig ezt végig tudjuk vinni, és minden sikeresebbek legyünk. Február 8-án Miskolc Szirma, Magyar László utca 2 szám alatt várjuk azokat, akik segíteni szeretnének Ábelen, ott át tudják adni az adományokat, és természetesen vendégül látjuk őket egy nagyon finom fánkra, amit elkészítünk.
A tavaly évben megmenekítették az enyészettől a tarcali volt prefektusház épületét. Komoly kormányzati támogatásnak köszönhetően nem csak egy műemlék jellegű épületet sikerült megmenteni, de a település szálláshely szolgáltatását is tovább tudták fejleszteni a létrehozott apartmanoknak köszönhetően, ismertette Butta László polgármester.
Ez az épület nagyon rossz állapotban volt, az utóbbi 12 évben már semmilyen funkciót nem látott el, méteres főfalak vannak az épületben, már újnyi vastag repedések is voltak a falon, és nagy örömünkre 2021-ben a gazdaságépítő programba be tudtuk adni a belügyminisztérium felé ennek az épületnek a felújítását. Szerencsére a belügyminisztérium érdemesnek találta magát ezt a projektötletünket, megkaptuk a támogatást ennek az épületnek a felújítására, bruttó 200 millió forintot, viszont akkor a tervező elkészített a költségvetés, kiderült, hogy olyan 280-300 millió forint kellene ennek az épületnek a felújítására, képviselőasszony segítségünkre sietett, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével kaptunk még 76 millió forintot, így 276 millió forintot tudunk hozzáközdeni 2021 őszén magának az épületnek a felújításához. Az épület durván 620 négyzetméter alapterületű, ebben alakítottunk ki 5 apartmant, ami 8 szobából áll. Minden szobában, apartmanban megvannak a fürdőszobák, megvannak a teakonyhák, és ezen kívül még egy 30 személyes közösségi teret is ki tudtunk hozni ebből az épületegységből. 8 belső parkolót is építettünk magához az udvaron belül, így úgy gondoljuk, hogy ez az épület akár csoporttréningeknek is a megtartására, de akár a turistáknak is a szállásának nagyon minőségi szállást fogunk tudni adni. Közben mentek fel az árak, és időközben még sikerült a belügyminisztérium részéről egy 50 millió forintot először, utána még egy 20 millió forintot szereznünk, az ITM részéről pedig 10 millió forintot, összességében durván 346 millió forint értékben tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Ez vállalt az önkormányzatunk is önrészt, tehát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a kerítéseket újítja fel, a szalonasütőket alakítunk ki, hogy még otthonosabbá, kényelmesebbé alakítsuk ezt az épületet. Nagyon kellett tartanunk egy ilyen épület is, hiszen már a településünkön egy 4 és 5 csillagos szálloda már található volt, panziók, falusi szálláshelyek már voltak, de apartmanház még nem volt a településen. Ezáltal, hogy megvalósítottuk ezt az apartmanháznak a létrejöttét, egy nagyon régi, ahogy mondtam is, 1770-1780 közötti épületet sikerült úgymond az utókornak megmentenünk. Úgy gondolom, hogy egy 50-60 évig nem kell ezt az épületet hozzányúlni, tehát sikerült ezt is megmenteni, és ezen kívül egy új szolgáltatást is tudtunk a turistáknak hozni, hiszen ahogy mondtam is, apartmanház még nem volt a településen, és nem utolsó sorban, még 2 embernek, mivel gazdaságérinkítő program, egy takarító és egy recepciósnak is napi 8 órás foglalkoztatását tudjuk biztosítani.
Végül az időjárásról. Holnap csak változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -4 és -3, napközben pedig +5-6 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 7-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A gyermekek és az ifjúság védelmét állította tevékenysége idei fókuszába az Országos Polgárőr Szövetség. Egyszerűsödtek az adóhivatal előtti képviselet szabályai. Lisztik Jánost választották az év sportszakemberének Gyöngyösön. Ezek mai adásunk témái. A gyermekek és az ifjúság védelmét, az ellenük vagy általuk elkövetett jogsértések megakadályozását állította tevékenysége idei fókuszába az Országos Polgárőr Szövetség. Borsodabaúj Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több olyan település is van, ahol érezhetőbben jelen van a szegénység, így ezeken a helyeken nagyobb szükség lesz a polgárőrök jelzéseire. A részletekről Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét hallják.
Az elmúlt évben nagyon sok csúnya rossz dolgot hallottunk, amikor gyerekek sérelmére követtek el ilyen bűncselekményeket. A polgárőrök eddig is jelezték, hogyha úgy vették észre, hogy egy családba nem jól mennek a dolgok. Eddig is éltünk jelzéssel a gyermekvédelmi szervezetek által kialakított jelzőrendszeren keresztül, mindig, hogyha olyan dolgot tapasztaltunk, hogy valahol valamelyik gyerek veszélyben vagy valamelyik családban nem működnek jól a dolgok. Ebben az évben arra készülünk, hogy ezt kiemeltebben figyeljük. Mi már például az iskola kezdés idején főként, mi már találkozunk a gyerekekkel a reggel az iskolák, óvodák környékén, a gyalogátkelő helyeknél, segítjük a biztonságos átkelést. A gyermek és ifjúságvédelem az nem csak a gyermekeket ért erőszak kivédéséről, megelőzéséről szól, hanem arról is, hogy védjük a gyermekeket a mindennapi életük során, például a közlekedésben is. Már ott fel tudjuk hívni a figyelmüket például arra, hogy a zebrán úgy haladunk át a gyalogátkelőn, hogy a kerékpárt toljuk. Ha esetleg olyan hiányos a felszerelése a kerékpárnak, akkor arra is fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy kötelező tartozékok szükségesek a kerékpárra. Adott esetben, hogyha van rá lehetőségünk, sokszor elő is fordult, hogy már segítettünk is, gyerekeket osztogattunk, lámpát, lakatot, kerékpárokra, ennek is mindig nagy sikere volt. Aztán meg tudjuk szólítani a szülőket is, hogy ne két gyereket toljon mondjuk a kerékpár csomagtartóján, vagy vigyázzon rá, hogy ne kapja be a küllő, ne akadjon be a lába a gyereknek mondjuk a kerékpár küllőjébe, vagy ne a zebránál álljon meg, ne ott tegye ki a gyereket, ne okozzon ezzel torródás, vagy ne legyen baleset helyzet. Aztán bemegyünk az iskolákba is, nem csak kívül segítünk, hanem bizonyos iskolákkal vannak megállapodásaink, és igyekszünk eljutni elég sok helyre, ahol bűnmegelőző előadásokat tartunk, bűnmegelőzési témában drogprevenciós előadásokat tartunk. Az első negyedében is tervezünk legalább 3 ilyen programot tartani, ahol a nagyobbaknak a drog és a bűn megelőzés témakörébe, a kisebbeknek pedig majd ilyen interaktív, játékos formában, ilyen kresztampája kialakításával igyekszünk majd segíteni.
Február 1-től egyszerűsödtek az adóhivatal előtti képviselet szabályai. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Február 1-től egyszerűsödött a NAV előtti képviselet szabálya. Már elegendő a számvitellel, könyvitellel vagy adótanácsadással foglalkozó céget vagy szervezetet megbízni az állandó adóügyi képviselettel. A jelenlegi meghatalmazások érvényesek, azokkal nincs további teendő. Adóügyeik intézésére 2025. február 1-től állandó meghatalmazást nem a képviselő szervezet tagjának, alkalmazottjának, hanem magának a szervezetnek, így például a könyvelőirodának vagy az adótanácsadó cégnek adnak az adózók. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti ügyekben a képviselő szervezetek a képviseltek közreműködése nélkül jelölheti ki azt a szemét, aki a képviselt helyett eljárhat, akkor, hogyha személyesen vagy elektronikusan akar adóügyet intézni. 2025. február 1-e előtt nyilvántartásba vett állandó meghatalmazások 2027. december 31-ig még érvényesek, ezért azonnali teendő nincs. De ezzel együtt nem érdemes az utolsó pillanatig várni. Célszerű a meglévő képviseleti jogviszonyokat felülvizsgálni, és hogyha szükséges, módosítani azokat. A 2025. február 1-e előtt papíralapon, személyesen, illetve az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban, az ONYÁN, vagy az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban, az ÁNKEN keresztül elektronikusan benyújtott vagy postára adott, még a korábbi szabályok szerinti jogviszonyra vonatkozó bejelentéseket, még a február előtti szabályoknak megfelelően dolgozza fel a NAV. A megújult képviseleti szabályok támogatják az átállást a gépi interfészen keresztüli kommunikációra. Biztosítják például az úgynevezett M2M szolgáltatás igénybevételekor a szervezeti szintű azonosítást. A szervezet állandó meghatalmazásával ugyanis az űrlapot ténylegesen benyújtó személy jogosultságának vizsgálata nélkül is teljesíthetővé válnak egyes adókötelezettségek, amely jelentős adminisztráció csökkentés az M2M szolgáltatással élő ügyfeleknek. Részletesebb tájékoztató a NAV honlapján érhető el a témában a nav.gov.hu weboldalon keresztül.
Lisztik János a Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium testnevelő tanára. Az elmúlt 20 évben a gimnáziumi testnevelési tanszékének munkaközösség vezetője volt. Emellett osztályfőnökként is nagyszerűen megállta a helyét. A Gyöngyösi Röplabda Sport Egyesületben a lányok edzője, akinek a keze alól több olyan játékos is kikerült, akik később válogatottságig, az NBA-ben való szereplésig is eljutottak. Gyöngyösváros önkormányzata neki ítélte oda az év sportszakembere kitüntető címet. A díjazottat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nyilván ez egy eszmei érték, de tanár úr ennél sokkal többet ér. 1989 volt az a dátum, amikor átlépte a Berzenagy János Gimnázium küszöbét, és azóta is ott van, testnevelés tanárként. Egy igazi reneszánsz emberként emlegetik önt a tanítványai is, a kollégái is. Tanár úr, először beszéljünk arról, hogy amikor erről értesült, hogy fogadta az információt, hogyan a kitüntetett.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és polgármester úr, hol kaptam egy értesítést, hogy elnyertem ezt a címet, úgyhogy ez igazándiból nagyon-nagyon meleg szívvel, nagyon jó érzés volt, hogy erre gondoltak.
Igen, nagyon szép volt a laudáció, nagyon számos érdem fel volt ott sorolva, de a testnevelés tanárság mikor dőlt el tanár úr fejében, hogy testnevelést fog tanítani?
Igazándiból szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert körülbelül 12 éves koromban már elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek. Én 60-i vagyok eredendően, és 60-ban ott sportoltam a atlétaként, a 60-i Kinizsi Vasutas Sportklub néven futó egyesületben, és onnan kaptam főként azt gondolom az indítatást, és hát ott tényleg közel kerültem a sporthoz. Csordás Mátyás volt az edzőm, és hát ott egy nagyon jó csapattal dolgoztunk, és hát ez mindenképp arra motivált, hogy testnevelés irányában. Gimnáziumunkban pedig volt a Bajzában Bőze Attila tanár úr volt a testnevelő tanárom, és hát ezen a 89-ben végeztem a TFN, és utána 89-be kerültem ide
a
Berzébe.
Beszéljünk már azokról az évekről, amikor szépen ment fel a pálya, sok eredmény is a tanár úr nevéhez fűződik, így a tanítványok és a tanár kapcsolatról is beszéljünk, mire a legbüszkébb?
Nagyon nagy örömmel éltem meg a testnevelői pályát, azt gondolom. 89-ben, amikor ide kerültem a gimnáziumba, akkor atlétákkal, röplabdásokkal foglalkoztam, és hát 91 óta testnevelés érettségi, vagyis hát akkor pontosabban inkább a felvételi, mert még ugye akkor nem kimondottan az érettségire, hanem testnevelés szakra jelentkező tanítványokat próbáltuk előre terelni ebbe az irányba, úgyhogy ezzel foglalkoztam.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Magyarországon február 9-e és 16-a között 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Idén már több mint 60 településen, közel 200 programmal várják az érdeklődőket határon innen és túl. A Nagy-Britanniából indult és már több mint 20 országban jelenlévő mozgalom a házasság a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is. Hazánkban idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció kerül, miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen. A házasság hete országos weboldalára eddig beérkezett események alapján már most több mint 60 településen közel 200 programmal várják tehát országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők, az érdeklődőket, és az elérhető alkalmak száma folyamatosan bővül. Az utóbbi évtizedekben a kommunikáció formája, stílusa és csatornái hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A közösségi média, a különféle üzenetküldő alkalmazások, a mesterséges intelligencia térnyerése a napi kommunikációban komoly hatást gyakorol az élet minden területére, így a párkapcsolaton belül zajló párbeszédre is. A kapcsolatokban pedig nagyon sok múlik azon, hogy miként tudják a párok jól kifejezni az egymás iránt érzett megbecsülésüket, kifejezésre juttatni érzéseiket, szükségleteiket, és mélyebben megérteni a társuk üzeneteit is, ami erősíti a közöttük lévő intimitást és kötődést. A kommunikációs készség azonban fejleszthető, és ez a szakértők szerint harmonikusabb és boldogabb párkapcsolatot eredményez. A házasság hete rendezvény sorozat idei tematikája ebben kíván útmutatás, segítséget nyújtani, számtalan előadás, sokszínű kapcsolatgazdagító lehetőség várja országszerte és határon túl is a párokat. A rendezvény sorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a házassághete.hu oldalon érhető el, amely kereső felületen több száz program közül válogathatnak az érdeklődők, akár a lakóhelyük közelében lévő események, vagy kedvelt előadójuk, vagy dátum szerint országszerte és határon túl is. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal technikumokat rangsoroló top 100-as listáján a 19. helyen áll az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium a középfokú oktatási intézmények rangsorában, írta meg az EGRI intézményről a heol.hu portál. Az Innovatív Képzés Támogató Központ által közzétett listán 7 összevon mutató alapján áll össze a sorrend, ezek között szerepelnek mások mellett a tanulmányi eredmények, az érettségi vizsgák eredménye, az eszközellátottság, a kompetencia mérés mutatói. A listán szerepel még több, az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény, 37. az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, 53. a Gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium, 90. pedig a Sátoraljóhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium. A főegyházmegyeiek mellett még egy katolikus intézményt fér be az első 100 közé, 34. lett a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum. Erdő Péter bíboros prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án. 10-12 ezer zarándokot várnak egész hétvégén tartó programsorozattal, ehhez előzetes regisztráció szükséges. Bódi Mária Magdolnáról 8 részes kisfilmsorozat készül, október 23-a Bódi Mária Magdolna tisztasági fogadalmának napja pedig bekerül emléknapként az egyházmegye liturgikus naptárába, tájékoztatott Udvardi György veszprémi érsek.
A boldogávotási ünnepségnek, mint egy üzeneteként a Magditól vett írást vesszük, ígérem, hogy a földbe hullott mag bőséges termést hoz. Döbbenetes írás ez, 1944 szilveszterén írta ezt lelki atyának, mint egy jó kívánság, mint egy bátorításként, és néhány hónappal később pedig ő maga életét áldozza. És azt tudjuk, hogy Bódi Mária Magdolna egy 1943-ban tartott lelki gyakorlat végén megfogalmazta, lelki atyának elmondta, szeretném, ha az életem fiatalon fejeződne be, és az életemet az ifjúságért ajánlhatnám föl. És egy ilyen mondatot tudott megfogalmazni, amit az Úristen komolyan vett és elfogadott. Ez vezet bennünket, mert az Isten komolyan veszi a szavainkat, mint hogyan az ő szava is igaz és hűséges hozzá mindig. Magdi személyében krisztusi erények fölragyogását látjuk, ezt emeltük ki a készület során egy munkacsoportban. Azokat a krisztusi erényeket, amelyek igazak, valósak, és amelyeket úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy a mai fiatal számára könnyebben érthető legyen. Így tehát a természet szeretet, ami a teremtett világ védelme, a létnek az öröme, a céltudatosság, mint a remény, az erőforrás. Honnan vesszük az erőforrást? Ugye sokszor kérdezik egymástól, mi a te titkod, honnan van az erőd? Hit, kreativitás. Mennyire szükséges a kreativitás ahhoz, hogy jól tudjuk élni az életünket, de ez a szeretetnek a kreativitása. Vagy az öröm, a bátorság. És így nagyon fontosnak tartjuk kiemelni Magdi személyével kapcsolatban azt a nagyon tudatos és fölkészült apostolkodást, evangelizálást, karitatív szolgálatot, ami az ő személyét, egyéniségét jellemezte. Ezek a gondolatok megjelennek majd a boldogávotás során is. Természetesen a boldogávotás egy nagyon szép pillanat, de pasztorális feladatokat jelöl ki egyházmegyénk számára, és úgy érzékeljük, hogy ezek a célmondatok, ezek reális pasztorális igényeket is megfogalmaznak, amelyeket a boldogávotás után is fontosnak tartunk megvalósítani. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan ajándék, ami a lelki életünkben is gazdagíthat bennünket.
Kulcsár Dávid káplán.
Nem csak az a célunk, hogy most ebben az utolsó hónapokban megtegyük ezt a lelki felkészülést, vagy önmagában az ő megismertetését, hanem a boldogavatás utáni hatásáról is szeretnénk szólni, hiszen célunk az, hogy egyszer majd őt a szentek sorában is tisztelhessük, és szeretnénk majd a boldogavatás után is élővé tenni az ő emlékezetét és tiszteletét. Nagy öröm és ünnep ezt főegyházmegyénk számára, de az egész magyar egyház számára, tehát egy országos jelentőségű eseményről van szó, amelynek készületében vagyunk. Szeretnénk mindenki számára, különösen a fiatalok számára példaként állítani az ő Istennek felajánlott életét, az ő tisztaságát, az ő vértanúságát, elkötelezettségét, és ilyen értelemben szeretnénk, hogy minél többen részesülhessenek ebből a gazdag életútból.
Erdő Péter bíboros prímás avatja boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben április 26-án, erről hallhattak összeállításunkban. Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Sátoraljóújhelyi intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokban vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat tavaly, mondta el Aradi Albert névvezető.
A tavaly évben az összes élelmiszernek a súlya 1855 kiló volt, én azt hiszem, hogy ez elég sok. 700 ember az, akinek ezeket szétosztjuk a mindennapokban. Aztán volt élelmiszerbankos gyűjtésünk itt egy helyi áruházban. Itt 760 kilót sikerült gyűjtenünk, Sárospatakon pedig az Adni Öröm keretében 922 kilót. Úgyhogy én itt szeretném megköszönni a adakozó emberek adakozni vágyását és adását. Köszönjük szépen a rászorulók nevében is. Élelmiszerbankos osztásunk minden munkanapon van, 10 órakor van az osztás, akkor kezdődik. Nem tudjuk, hogy mennyi mennyiséget kapunk a két áruházból, ez szinte kiszámíthatatlan. Van, amikor 10 családnak tudunk segíteni, és van, amikor 25-nek. Sárospatakon van ételosztásunk, ez meleg ételt jelent. Minden munkanapon, iskolai napon kapunk a Mudrány étteremből 15 adag meleg ételt, két fogásos meleg ételt. Ezt egy előre megbeszélt kiosztó helyen osztjuk szét a sárospataki hajléktalan embereknek. Itt Sátoraljóújhelyben, a nappali melegedőben pedig 30 adag meleg ételt kapunk hétköznaponként, hétfőtől péntekig minden nap. A mosolytáskát is gyűjtöttek egy helyi általános iskola, és kaptunk egyéb emberektől is, tehát 23 darabot sikerült összegyűjtenünk, amit rászoruló gyerekek kaptak meg, és aztán volt mosoly cipős doboz akciónk is, ez decemberi hónapban zajlott, itt pedig nagyon sikeresnek mondhatjuk magunkat tavalyi évre vonatkozólag, hiszen 72 darab mosolydoboz sikerült összegyűjtenünk. Krízis időszakban biztosítunk időszakos férőhelyet november 1-től április 30-ig, átlag 16 fő vesz igénybe az időszakos férőhelyet. Nyilván, hogy biztosítjuk a tisztálkodási, mosási és egyéb lehetőségeket, kell azért noszogatni, de muszáj, hogy megcsinálják, hiszen van egy házi rendünk, amit be kell, hogy tartsanak. Vannak közösségi programjaink, van mozi délután, amikor is moziba visszük a klienseket, van játék délután, sport délután, mentálhigiénés foglalkozásunk, kreatív foglalkozások, az éven bevezetjük a számítástechnikai ismereteket, hogy azért a digitális ismeretekkel is tisztában legyenek a klienseink. Jelenleg 15 fő az önkéntes bázisunk tagja, vannak fiatalok, iskolás gyerekek, 4 fő az, akikre mindig tudunk számítani, a többi gyerek csak így be tud csatlakozni akciókba. Egyébként mindenkit szeretettel várunk, hiszen munka mindig van, és minden gyűjtésbe és akár közösségi eseményekbe is bele tudnak csatlakozni.
Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sátoraljóújhelyi Intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokban vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat 2024-ben, ismertette az imént Aradi Albert névvezető. Élet a lélekben lelki gyakorlatot, más néven Szentlélek szemináriumot szervez a Sátoraljóújhelyi Szent István Király főplébánia és a Hegyközi Karizmatikus Megújulás szervező közössége február 13-a és április 10-e között, minden csütörtökön 18 és 20 óra között a Sátoraljóújhelyi főplébánián. A jelentkezési határidő február 10-e hétfő. Jelentkezési lapot lehet kérni Sátoraljóhelyen, a Szent István Király főplébánián, továbbá Páházán, Sárospatakon és Hollóházán is, szintén minden településen a plébánián. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Alegría Macarena, Macarena. nena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama... Se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
A régió sportja. Roni Ribéiro da Silva marad a magyar szokka válogatott szövetségi kapitánya. Jól sikerült az őszi szezon a DVTK NB1B-s férfi kézilabda csapatának. Továbbra is tart az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban. Vízilabdázni várjú gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízi sportklub új programja, a Color Polo. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Roni Ribéiro da Silva marad a magyar szokka válogatott szövetségi kapitánya. A válogatott szakmai stábja viszont tovább bővül, hiszen Rozman Sándor, az ukrán első osztályban is megforduló UEFA B-licenszes edző csatlakozik a csapathoz pályaedzőként. Rozman Sándor tapasztalatával és szakértelmével segíti majd a válogatott felkészülését az előttük álló nemzetközi kihívásokra, többek között a mexikói szokka világbajnokságra és az Európa bajnokságra. Rozman Sándor játékosként hosszú évekig a Tarpa erőssége volt. Jól sikerült az őszi szezon a DVTK NB1B-s férfi kézilabda csapatának, akik a középmezőnyből várják a folytatást. Molnár András vezetőedzőt hallják.
Ez újszerű nekünk ez a bajnokság, ugye második éve zajlik így az NB1B, hogy már csak egy csoport van, ugye nagyon-nagyon sokáig két csoportban játszották az NB1B-s mérkőzéseket, és nyilván ez mutatja az elejét is, hiszen most már nem 28 csapat van NB1B-be, hanem összesen csak 16 az egész országban, és hát az elért 8. helyezésünk az számunkra óriási öröm, de inkább én azt mondom, hogy nem is a 8. helyünk, hanem inkább a megszerzett 16 pont, ami nagyon fontos, és ezen belül pedig az, hogy 9 pontra vagyunk a kieső helytől, teljesen egyértelműen azt fogalmaztuk meg, vagy fogalmazta meg a vezetőség számunkra, hiszen gyakorlatilag rutintalanul érkeztünk ide, a játékosok nagy része ugye az ebben az osztályban, hogy az első évben mindenféleképpen a bennmaradást célozzuk meg. Én azért ezt tudtam, hogy ennek meg kell lennie. Nyilván még nem értünk el a célhoz, de nagyon jó úton vagyunk. De azt azért tudni kell, hogy harmadik éve érlelődik ez a csapat együtt a nagy része. Ugye én is harmadik éve vagyok az edzőjük. És hát az ugye látszódott a lejátszott mérkőzéseken, hogy nagyon sokat számít az, hogy mi nagyon régóta együtt kézilabdázunk, hiszen nagyon jól tudtuk indítani a szezon két győzelemmel, ami nagyon fontos volt számunkra, és hát az, hogy én azt gondolom, hogy mi nagyon erős egységet alkotunk, és nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Ahogyan a csapatkapitánya fogalmazta tavaly az év végén, és azt hiszem az nagyon sok mindent elmondott, amikor azt mondta, hogy ők nem csapattársak, hanem barátok is egyben. És hát én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy nagyon sok komoly értéke van véleményem szerint ennek a csapatnak, mind a mellett azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon komoly egységet alkotunk, és régóta együtt dolgozunk. Én azt hiszem, hogy az, hogy a szoros mérkőzéseket a magunk javára tudtuk fordítani, az nem minden esetben a stratégiának vagy a taktikának volt köszönhető, hanem elsősorban azoknak az erényeknek, amiket én említettem az előbb, hogy ez azért mindenféleképpen előremutató. Értek persze pozitív meglepetések, hiszen ilyen csapatokat is meg tudtunk venni a hazai pályán. Ugye én azt mondtam, hogy azt szeretném, ha Diós Győr bevehetetlen vár lenne, és ugye hát két évig az volt ugye az MB2-ben. Kupameccseken is csak jelenleg első osztályú csapatok tudtak nálunk nyerni, és én azt gondolom, hogy a bajnokság nehezén túl vagyunk, hiszen ebben az osztályban van három kimagasló csapat, ők jártak nálunk, csak tőlük szenvedtünk hazai pályán vereséget, én nagyon bízom benne, hogy több nem is lesz, és arra mi nagyon-nagyon büszkék lehetünk, és az azért ebből a háromból én azt gondolom egyre még azért lett volna reális esély a Debrecennel szemben. A másik két csapat én azt gondolom, hogy tényleg nem a mi szintünk, meg nem is a többi csapat szintje annyira kimagaslik. Tehát értek pozitív meglepetések, negatív meglepetések, nagyon nem egyébként, hiszen én a bajnokság előtt azt mondtam, hogy szerintem a mérkőzések 50%-a lesz 0 és 3 gól között. Össze fogom számolni. Én szerintem nagyon közel vagyok ahhoz, tehát ez jellemzi nagyon ennek a bajnokságnak a kiegyensúlyozottságát, hogy milyen sok az ilyen szoros mérkőzés, és hogy milyen apróságokon múlik az, hogy például mi most a középmezőnyben vagyunk, a másik négy csapat, ugye, aki most kieső helyen áll, pedig ugye ott állnak a végén. Nagyon nem mindegy, hogy ezek a mérkőzések hogyan alakulnak, ezt én nagyon-nagyon tudtam, meg nagyon nem volt mindegy, hogy kezdünk bele ebbe a bajnokságba, és hál' Istennek két győztes meccse jöttünk bele. Én elég optimista ember vagyok, és inkább ezekre támaszkodok, hibákból meg tanulok. Amire én nagyon büszke, hogy olyan emberekkel dolgozhatok a stábba, akikkel azt gondolom, hogy elég perfekt terveket tudunk gyártani. Mi bevállaltuk azt, hogy mi két hétre elengedtük a srácokat a bajnokság után, hiszen azért ezt tudni kell, hogy a srácok munka mellett csinálják ezt. A csapatok nagy része azért nem így van ebben az osztályban, és nálunk az, hogy nagyon fontos az, hogy milyen edzést tartunk, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy mikor és hogyan pihentetjük a játékosokat. Mi bevállaltuk azt, hogy kapjanak egy hosszabb pihenőt. Amit terveztünk, azt megcsináltuk. Egyetlen egy változás van a csapatban, ugye a kis Dávid megsérült, őt megműtötték, egyetlen egy a Maródi Ádám, aki Debrecenből érkezett hozzánk, egy borzasztóan szimpatikus fiatalembert ismertem meg a személybe. Debrecenben sérülés történt, és ugye ő ott nőtt föl, és azt kérte a Debrecen tőlünk, hogy engedjük őt vissza. Nagyon sokat beszélgettem az Ádámmal, mert nagyon-nagyon szeretett itt lenni. Én azt gondolom, hogy neki most az a fontos, és nekem a pedagógus embernek azt gondolom, hogy az a dolgom, hogy segítsem ezeket a gyerekeket, és próbáljuk meg az ő érdekeiket érvényre juttatni. Őt visszaengedtük Debrecenbe, de bízunk a saját nevelésű fiatal kapusainkba, tehát a Bajnok Zoltán és az Agyvai Márk fog több szerepet kapni a felnőtt csapatba. Most meglátjuk azt, hogy ezek a srácok alkalmasak erre az osztályra, mert ha alkalmasak, ugye attól nincs jobb, mint amikor a saját utánpótlásunkból tudunk kiemelni játékost a felnőtt csapat, amire egyébként most is van törekvés, hiszen a nagy Teofia beépítése folyamodon van, és a tavasszal szeretném stabilizálni. Tehát gyakorlatilag a változás ennyi. A keret maradt, én azt gondolom ugyanolyan erős, mondjuk azt, mint ami eddig volt.
Továbbra is tart az átigazolási időszak a labdarúgásban és a futsalban. A részletekről Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ugyanabban az időintervallumban van a téli átigazolási időszak, minden szakágat és minden korosztályt érintően, ez azt jelenti, hogy január 15-e reggeltől február 14-e éjfélig lehet váltani klubot, akár labdarúgás, akár futszál szakágba. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt viszont nincsen szabad átigazolási időszak, tehát akik jelenleg aktív labdarúgók vagy futszálosok, ők csak úgy tudnak eligazolni, hogyha a jelenlegi klubjuk elengedi őket. Illetve felnőtt szinten itt is kérhető bizonyos költségtérítés labdarúgó után, ez korosztálytól függ, ez természetesen a nyilvántartási igazolási átigazolási szabályzatban pontosan táblázatszerűen fel van sorolva, hogy kiért mennyi összeget lehet kérni. Természetesen mindig az utolsó pár nap, amikor ilyenkor elég sok átigazolási kérelem szokott beérkezni, tehát a február 10-e utáni 4-5 nap, ami szintén ilyen húzósabb. Van nekünk futszál, amikor ilyenkor zajlik ebben az időszakban, tornarendszerben U13-tól U19-ig a fiúk részére írtunk ki különböző tornákat a megyében. Regionális szinten több mint 100 csapat vesz részt és versenyzik. Nem is azt mondom, minden hétvégén, sokszor hétköznap, attól függ, hogy a csarnokok ugye mikor szabadok. 4-5 csapat találkozik egy helyszínen, és akkor játszik mindenki mindenkivel. A lányoknak ugye egy korosztályra, hogy a labdarúgás szakákban is van kiírva a futszál. Valamint szoktunk azért egy-egy ilyen kispályás tornát szervezni, ahol időszakban a labdarúgásban résztvevőknek, gondolok itt ugye a veteránokra, akiknek a terveik szerint szervezünk egy-egy tornát a filófoci csarnokba, szintén szervezünk tornát a lányok részére, a hagyományos kósaemlék tornát, ugye arra a korosztályú lányoknak szoktuk kérni, lánycsapatoknak, amelyre ugye a bajnokság is zajlik a labdarúgó szakákban, szoktak lenni kalapkupáink is, valamint természetesen a hagyományos szövetség kupát is megrendezzük majd. A Nyírbátori elesével közösen ugye kiírtunk egy nagypályás felkőzési tornát, itt 10 megye 2-es csapat vesz részt, a szervező a Nyírbátor, az igazgatóság pedig oly mértékben támogatja, hogy egyrészt biztosítjuk a játékvezetőket a mérkőzésekre, minden találkozára 3 játékvezetőt, másrészt pedig a játékvezetői díjak 50%-át és a játékvezető utazási költségeket átvállaljuk, de természetesen ugye azért a versenykiírásba szigorításokat kértünk, és az NBL-ese erre hajlott is, úgyhogy azért oda kell figyelni, hiszen ha normál játékvezetőkkel vezetjük, akkor ugyanúgy elvárjuk, mint a bajnokikon, hogy megfelelően viselkedjenek a játékosok ezen a felkészülési tornán is. A vármegyei első osztály rajtól legelőször, február 22-23-ai hétvégén, 2 hétre rá, tehát a március 8-9-ai hétvégén pedig a vármegyei második és harmadosztály, illetve ekkor már van olyan utánpótlás, amely szintén elindul, és az utánpótlás bajnokságok folyamatosan, fokozatosan márciusban ugyancsak elindulnak, akárcsak az öreg fiúk bajnokságon majd március végén. Tárgyalás alatt van 2 olyan tanfolyam is, amit szeretném majd 2025 első fél évében akár csapatvezetők részére, akár edzők részére kiírni. Erről még konkrétumot azért nem szeretnék mondani, mert még ugye ez nincs lezárulva, de mindenféleképpen tájékoztatjuk majd a megyei labdarúgást, illetve Nyírbátorban lesz megint edzőképzés, tehát a tavaszi szezonban, aki ugye edző szeretne lenni, vagy már foglalkozik gyerekekkel, de még nincs meg a megfelelő papírja, akkor lehet jelentkezni, hiszen a tavaszi szezonban Nyírbátorban elvégezhetik az edzőképzést.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a Kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. A részletekről Simon Kovács Viktóriát, a Kazincbarcikai Delfin vízisportklub úszó szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a Color Polóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkban, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Ottó edzőt hallják.
A vízilabdához 3 úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Végül Kovács László önkormányzati szaktanácsadót hallják.
Azt hiszem, hogy a víz közege mindenkiből mosolyt vált ki, egy örömforrás, és az örömforrás azt mindenki szereti kielvezni, és az a gyerek, aki belekóstol, nem csak ennek az élménynek lehet részese, hanem egy egészséges életmódot is tud hosszú távra megalapozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.